Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 742. énekünk első két versét énekeljük. Légy csendes szívvel és békével életednek Istenében. Szívvel és békével életednek Istenében. Ő bír örömnek bőségével, véle boldogulsz minden. Szívvel, mely fethetetlen, ahol ő van, nem sért semmivel, hordozzon bármiségekben, sok nyavajádat fordítja, a halált is kezében tartja. Légy csendes szívvel. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a bátrakat, akik ebben a hőségben is eljöttek. A harmadfokú hőségriasztásra való tekintettel most mi is levettük már az akónkat a palást alól. És hát van víz ott, úgyhogy akinek szüksége van rá, az éljen vele nyugodtan. Most pedig hallgassuk meg a hirdetéseket a gyászoló családdal. Együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten megtörtént az 1982-ben elhunyt Sáránszky Istvánné Molnár Eszter és férje az 1994-ben elhunyt Sáránszky István hamvainak újratemetése a béketéri altemplomban. Mindketten pándi születésű reformátusok voltak. Szentlélek adja a gyászban emlékezőknek a segítséget, jelenlétét. Megköszönjük mindenkinek, aki jelen volt, aki segített, aki ajándékot adott, hogy fiunknak az esküvőjén ilyen sokan itt voltak, Isten áldja meg az ő további életüket. A jövő héten, már holnaptól csütörtökig mátraházi csendes napjainkon leszünk, lelkészek, ezért a gyülekezeti bibliaórák kedden az online, illetve szerdán a jelenléti most kivételesen elmaradnak. táborainkra még lehet jelentkezni, az ifjúsági tábort július 28-a és augusztus 3-a között tartjuk meg Kerkafalván, és augusztus 12-től 16-áig lesz napközis gyermektáborunk a Kazinci iskolában. Imádkozzunk nyári alkalmainkért is. Szeptember közepére kerítésfelújítást tervezünk, kérjük azok jelentkezését a lelkészi hivatalban, akik szívesen vesznek részt ebben a munkában. Gyülekezetünk alapítása 125 éve történt, novemberben volt meg az ezzel kapcsolatos presbiteri gyűlés, így november 10-én vasárnap délután 4 órakor tervezzük az ünnepséget, melynek keretében hálát adunk Isten megtartó szeretetéért, valamint a járvány idején felépült új gyülekezeti termünkért. Az ünnepségen egyházkerületünk püspöke szolgál igehirdetéssel. Egy jövő évi tábort mondok, tehát ez még több mint egy év múlva lesz, 2025. évi berekfürdői gyülekezeti napjaink időpontja módosult. Az üdülő október 31-től november 3-áig, péntektől hétfőig tud minket fogadni. Várjuk a kedves testvérek jelentkezését már így előre, hogy mindenki majd úgy tudjon készülni a 1-2 nap szabadsággal is, hogy előre tudjon tervezni. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 824. énekünkkel, minden versével, így kezdődik: szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom, mert magam rég annak érezem, hadd járjak utadon, hadd várjam szívvel szüntelen, hű szívvel szüntelen, hogy lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem, elrendelt utamat, s minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem szent igazságodat, szent igazságodat. Hallgassuk meg az igét, Ézsaiás próféta könyve 38. fejezetének első 20 versében. Azokban a napokban halálos betegségbe esett Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámós fia, a próféta, és azt mondta neki: ezt mondja az Úr, rendezd el házad ügyeit, mert meghalsz, nem gyógyulsz meg. Erre Ezékiás arccal a falnak fordult, és könyörgött az Úrhoz. Ezt mondta: ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és teljes szívvel, és azt tettem, ami kedves neked. És keservesen sírt Ezékiás. Ekkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: menj el, és mondd ezt Ezékiásnak. Így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene: meghallgattam imádságodat, láttam könnyeidet. Íme még 15 esztendővel meg toldom életedet. Megszabadítalak téged és e várost az asszíriai király kezéből, megoltalmazom ezt a várost. Ez lesz a jel számodra az Úrtól, hogy teljesíti az Úr, amit mondott. Íme 10 fokkal visszatérítem az árnyékot Áház napóráján, azokon a fokokon, amelyeken a nap már áthaladt. És visszatért az árnyék 10 fokkal azokon a fokokon, amelyeken már áthaladt. Ezékiásnak, Júda királyának a följegyzése, amikor megbetegedett, de fölgyógyult betegségéből. Azt gondoltam, hát életem közepén kell alászállanom a Seol kapuihoz, megfosztva többi éveimtől. Azt gondoltam, nem látom már az Urat az élők földjén, nem látok többé embert a világ lakói közül. Porsátramat lebontják, és elveszik tőlem, mint a pásztor sátrát. Fölgöngyölöm életemet, mint a takács, hiszen levágott a fonalról engem. Reggeltől estig végzel velem. Reggelig nyugton vártam, de úgy összetörte minden csontomat, mint az oroszlán. Reggeltől estig végez velem. Csipogtam, mint a fecske meg a daru, nyögtem, mint a galamb, szemem a magasba merett, Uram, le vagyok sújtva, szabadíts meg. Mit mondjak? Mert szólt hozzám, és meg is tette, amit mondott. Csendesen élem le éveimet, lelkem keserűsége miatt, Uram. Azáltal él minden, és csak abban van lelkem élete, hogy te meggyógyítasz, és éltesz engem. Íme, áldásul volt nekem a nagy keserűség, és te szereteteddel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, és hátad mögé vetetted minden bűnömet. Mert nem a Seolban magasztalnak téged, és nem a halottak dicsőítenek, nem a sírverembe szállók reménykednek hűségedben. Aki él, csak aki él, az dicsőít téged, mint ma én. Az apák hirdetik fiaiknak hűségedet. Megszabadított engem az Úr, ezért énekeljünk lantpengetéssel életünk minden napján az Úr házában. Isten áldja meg szent lelkével igéjét, hogy ne csak halljuk a fülünkkel, hanem meg is értsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Áldunk Istenünk, hogy te oltalom vagy nekünk, árnyék a hőség ellen. Köszönjük, hogy ebben a nehéz időjárásban is megtartod életünket. Köszönjük, hogy nem kell, hogy elkeseredjünk, hanem te tudsz nekünk örömöt, vidámságot adni minden körülmény között. És köszönjük, hogy most is eléd járulhatunk nem csak a fizikai gondjainkkal, hanem egész életünkkel, lelkünkkel. Köszönjük, hogy nem csak a magunk gondját hozhatjuk eléd, hanem a körülöttünk élő szeretteinkét, sőt, ha kell, ellenségeinkét is. Látod, hogy mennyire szükségünk van ebben az űrzavarban eligazodásra, békességre, tetrekészségre, bátorságra, erőre. És látod, hogy csak nálad kaphatjuk meg mindezt. Köszönjük Jézus Krisztust, akiben lejöttél közénk, akiben megváltottál minket a bűnös életből. Köszönjük, hogy szent lelked megnyitotta előttünk a hit ajtaját. Köszönjük, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy lelked formál minket. Kérünk, használd ezt az Isten tiszteletet is erre. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetésre, a 742. megkezdett énekünk 3., 4. és 5. versei éneklésével. Így kezdődik, ha egy se volna e világon, kire magam rábízhatnám.
Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Prédikátor könyvének 7. részéből a 3. verset. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az arc szomorúsága által jobbá lehet a szív. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Valószínűleg mindannyiunk életében vannak, vagy lesznek is olyan szakaszok, olyan helyzetek, amelyeket legszívesebben elkerülnénk. Olyan helyzetek, amikor valamit nem akarunk, nagyon nem akarunk megtenni. Mondjuk egy személy, vagy egy helyzet. Ha meglátjuk, elkerüljük. Nem állunk szóba vele. Vagy egy helyzet, amelyen aggódunk, hogy jaj, vajon mi lesz, hogyha. Ilyen aggodalmakkal, teli szívvel mi is Jobbal együtt mondhatjuk, amelyet Jobb könyvében is ő maga mond, hogy nincsen békességem, sem nyugtom, mert nyomorúság támad rám. Amikor ilyen helyzettel találkozunk, akkor tanástalanok vagyunk, és elcsüggedünk, és panaszkodunk általában. Panaszkodunk egymásnak, panaszkodunk Istennek is. Mint ahogyan az egyik énekünkben is van, amelyet ma is fogunk énekelni, a szövegében, hogy nem értettem, amikor szenvedni és sírni hagytál, hogyha szeretsz, akkor miért sújt vesződ engemet? Hasonló panaszt hallhattunk a hosszabbik felolvasott igeszakaszban is Ezékiás királytól, hiszen megkapta a hírt, hogy a betegségének köszönhetően meg fog halni, és elveszíti mindenét. Ő is a panaszával a legjobb helyre fordult, Isten elé vitte azt. A bölcs prédikátor, akinek pedig a rövidebbik igeszakaszt köszönhetjük, ő felismeri, hogy igenis, van olyan szomorúság, amely az ember javára válik. Vagy ahogyan ugyanezt megjegyezte Ezékiás király is, hogy íme áldásul volt nékem a nagy keserűség. Ezt nevezzük úgy, hogy Isten szerint való szomorúság. Ez nem az, amikor mi kesergünk, mi csüggedünk valami miatt, ami nem tetszik, hanem ez az a szomorúság, amely által jobbá lesz a szívünk. És akkor valósul meg az életünkben az, amit a római levélben így olvashatunk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Azt már többször hallhattuk ezt a bátorítást, de mégis, hogyha picit jobban belegondolunk, akkor megértjük azt, hogy milyen nehéz ezt elfogadni. Milyen nehéz azt elfogadni, hogy amikor valami történik velünk, ami nekünk nem tetszik, és mégis Isten akaratából történik az, hogy azt igenis el kell fogadnunk, még akkor is, hogyha szomorúságot okoz, mert azzal Isten valamit szeretne nekünk mutatni. Nem az a célja Istennek ilyenkor, hogy megkeseredjen az életünk, amikor beleenged bennünket olyan helyzetekbe, amikor mi is ilyen szomorúságot vagy keserűséget élünk át, mint amilyen mélyen volt Ezékiás király is. És azt sem akarja Isten, hogy szomorkodva éljük le az egész életünket. Pont ellenkezőleg azt, amit az igében is olvastunk, hogy a szívünk jobbá és jobbá legyen. És erre nagy szüksége van az embernek, főleg annak, aki már Krisztus követője, Istennek a gyermeke, mert sok mindent akarunk elérni az életben, hogy jobb legyen nekünk, körülményeink jobb helyzetet teremtsenek, egyre kulturáltabbak legyünk, egyre több mindenünk legyen, ez is mind nagyon fontos és jó dolog, de a legjobb törekvés az, hogyha arra törekszik Isten gyermeke, hogy az ő szíve jobbá, Jézushoz közelebbivé váljon. Tehát szükséges a Jézus által nyert új szívünk. De mit is ért a felolvasott ige a Prédikátor könyvében az alatt, hogy a szív jobbá válik? Pontosabban először is arról beszélünk, hogy miért pont a szívről van szó. Mert nem szabad összekeverni, hogy itt az ige arról beszélne, hogy valamilyen szentimentális érzésről vagy érzelemről lenne szó, mert a Biblia, a Szentírás az érzékszervekhez, az érzékszerveinkhez, vagy a belső szerveinkhez különböző nagyon fontos dolgokat párosít. És a szív a legfontosabb, mondhatjuk úgy is, hogy az a centrum, az a mozgató rugója, motorja mindennek, onnan indul ki az élet, ugye ezt is olvashatjuk egy másik igében, azt táplálja az érzéseinket, a gondolatainkat, a szándékainkat, az akaratunkat. Tehát a szív, a centrum lenne a legfontosabb, és sajnos az romlott meg az embereknek. Erről is olvashatunk két helyről is, egy ószövetségi és egy újszövetségi helyről is. Mózes első könyvében olvashatunk így erről. Az ember szívének gondolata gonosz az ifjúságától fogva. És még maga Jézus is erről tanít bennünket Máté evangéliumában, hogy az emberi szívből származnak a gonosz gondolatok. Tehát ami a legfontosabb lenne, amire legjobban kellene az embernek ügyelnie, a sátán azt támadja meg, azt kísérti meg, az romlott meg az embernek. Mitől lehet hát jobb a szív? Vagy mit ért az alatt, hogy jobb? Talán csak annyit, hogy egyszerűen jobb szívű lesz az az illető? Vagy jobban megindul bizonyos helyzetekben? Ha pontosítani akarunk, hogy mi az az Istentől való jó, akkor egészen vissza kell néznünk a Teremtés könyvére, hiszen amikor Isten megteremti az embert férfivá és nővé, akkor mindenen, amit teremtett, végignéz és azt mondja mindenre, hogy igen, jó. Akkor jó az ember, akkor jó a szívünk, akkor jó bármi, hogyha az Istentől kapott rendeltetésének megfelel. Tehát akkor lesz a szívünk jó, az életünknek a központja, hogyha folyamatosan az egész életünkben Isten akaratát szeretnénk és akarjuk követni. És ez nem azt jelenti, hogy a mi akaratunkat megmagyarázzuk az igével, amit mi igazából mi szeretnénk, és ezt kiolvassuk a Bibliából, pont ellenkezőleg, akkor is Isten akaratát követjük, amikor észrevesszük, hogy az ellenkezik a mi akaratunkkal, és mi egyáltalán nem azt szeretnénk. Tehát ezért fontos az, hogy jobbá legyen a szívünk, azaz az életünk középpontja, egyre tisztábbá, gondolatainkban, indulatainkban, érzéseinkben, mindenben egyre tisztább legyen, tehát megújuljon. Miért fontos az, hogy jobbá legyen a szív? Mi által lehet jobbá? Mit is mond az ige szakasz nekünk? A szomorú arc által, amit itt nem szabad helytelenül értelmeznünk, nem, hogy ilyen arcot kell vágnunk, hanem ami a szívünkben végbe megy. Az őszinte szomorúság által lehet jobbá a szívünk, tehát a szenvedések által. Szükségesek a szenvedések, a nehézségek a keresztény ember életében. És azért szükségesek, kedves testvéreim, mert mindezekkel Isten valamit ki akar munkálni az életünkben. Valamire mindig meg akar bennünket tanítani. Valamire fel akarja hívni a figyelmünket, ami addig esetleg homályos volt. Több mindent is kimunkálhat az életünkben. És azt csak az veszi észre, aki most Albert Schweitzer szavaival élek, akik megtanulja komolyan venni, vagy nehezen venni az ő életét. Tehát nem akik mindig csak az élet napsütötte oldalát figyelik, és megpróbálják elkerülni a legtöbb nehézséget, hanem azok, akik figyelmes szívvel vannak még a nehézségek közepette is. És azért fontos, hogy a szenvedést megéljük, el tudjuk fogadni, tanulni tudjunk belőle, mert rávilágíthat bennünket dolgokra. Ilyenkor Isten szemével láthatunk bizonyos dolgokat, amit lehet addig nem vettünk észre, vagy nem úgy néztünk. Aki nélkülözött már például, csak azt tudja igazán megérteni azt, aki ugyanúgy nélkülözik, aki valamiben hiányt szenved. A nyomorúságtól lehetek együttérzőbb. Lehet, hogy addig az ember nem tud őszintén együtt érezni az embertársával, a barátjával, az ismeretlennel, amíg ő keresztül nem megy valamilyen veszteségen. Mert hogyha átélem ezt a szomorúságot, akkor meg tudom érteni a másikat, mert már én is keresztül mentem rajta. Így lesz jobbá az én szívem, Istenhez közelebbivé, Jézushoz hasonlóbbá. Nem azoké, akik megpróbálnak minél több nehézséget elkerülni, minél több nehéz helyzetet elkerülni, vagy nehéz embert elkerülni. És gondoljunk csak bele, hogy igazából, amit itt a hosszabbik igeszakaszunkban olvastunk, ez rólunk is szól. Íme áldásul volt nekem a nagy keserűség, és a te szereteteddel kivontad lelkemet a pusztulás verméből, és hátad mögé vetetted minden bűnömet. Csak az az ember, az az igaz hívő ember tud szeretettel, őszinte szeretettel és megbocsátással tekinteni a másik emberre, aki már átélte a Krisztustól kapott kegyelmet. Hiszen ez rólunk szól, amit itt Izsaiás könyvében olvashatunk. Nekünk is Isten a hátunk mögé vetette az összes bűnünket, Jézus Krisztus vére által megváltott bennünket, és így lehetünk az övéi, így térhetünk vissza majd hozzá, és így valósulhat meg már itt a földön Isten országa az életünkben. Megpróbálhatunk itt a földön ügyeskedni, nevetni, mindenből viccet csinálni, szórakozni, miközben a bűneink, a rossz dolgaink elől elbújunk, elmenekülünk. És hogyha még ez sikerülne is, vagy úgy látnánk, úgy éreznék, hogy ez sikerül, akkor is közben a szívünk egyre jobban megkeményedik, szívtelenné válunk. Ezért jó ezért Kiás királynak a hozzáállása, aki nem csak a fal felé befordult és duzzogott magában, hanem ezt a bánatát, a keserűségét Isten elé vitte, aki az ő szomorúságát jóra fordította. Megtanította őt jobban benne bízni, jobban ráhagyatkozni, amire nekünk is nagyon-nagyon szükségünk van. Hiszen mi is olyan sokszor úgy tudunk viselkedni, mint ez az Ezékiás. De azt is közben fontos tudnunk, hogy nem minden szomorúságtól lesz jobbá, tehát Isten akaratát keresővé a mi szívünk. A világ szerinti szomorúság az, amikor csupán azért szomorkodunk valami miatt, azért aggodalmaskodunk, mert az éppen nem úgy van, ahogyan mi szeretnénk. Az Istentől való szomorúság az, amely olyan bűnbánatot, olyan változást eredményez a szívünkbe, hogy az valósággal jobbá, tisztábbá, Istenhez közelibbé válik. És ahogyan már mondtam, hogy ha jobbá lesz a mi szívünk, az nem egyszerűen jó szívűséget jelent, bár nyilván ez is vele jár együtt, hanem egy teljesen másféle új szívről beszélhetünk itt. Az új szívet pedig csak is Isten adhatja meg. Az új szív által mit kaphatunk? A nehézségek között békességet, Ha már benne vagyunk egy ilyen nehéz helyzetben, békességgel el tudjuk viselni azt. Megváltozik a hozzáállásunk bizonyos dolgokhoz. Megerősödünk, megújult szívvel tudunk újra és újra neki futni annak a nehéz dolognak. Erősebb lesz a hitünk a jelennek a nehéz gondjainál. És nagyon fontos az, hogy megváltozzon a gondolkodásunk, vagy a hozzáállásunk ezekben a dolgokban, hiszen észre kell vennünk, hogy pont ezért kapjuk ezeket a nehézségeket az életünkben. Heidelbergi K.T. is nagyon szépen tanít bennünket erről a témáról, a 28-as kérdés feleletben. Következőképpen olvassuk. Mindennemű viszontagságban tűrök, a jövőt illetőek pedig, ami hűséges Istenünk és Atyánk iránti jó reménységgel lehetünk. Mert ugyan nagyon sok olyan helyzet van és lesz is, amit már az elején is mondtam, amit elkerülnénk, amit nagyon nem szeretünk, nagyon kényelmetlen, nagyon nehezen viselünk el. De hogyha úgy tekintünk az egész életünkre, hogyha már nyár van, a legjobb példa erre, olyan, mint egy utazás valahova, az úti célhoz, akkor jobb, hogyha nehezebb az út, mint hogyha nem érkeznénk meg az úti célunkhoz. Jobb az, hogyha nehéz az út, amit megteszünk egészen a célunkig, mint hogyha azt végig nevetnénk, és mégsem találnánk oda. És ugye a mi úti célunk az röviden Isten országa, a mennyország az örök élet, amely már itt a földön is elkezdődik, hogy Isten akarata, Isten országa megvalósuljon az életünkben. És akinek már jobbá lesz a szíve, annak már nem a körülménye fog számítani, nem az, hogy hogyan megy, milyen luxusautóval, vagy milyen osztályon utazik a vonaton, hanem az, hogy az a jármű célba fog érni. Az új szív ezt jelenti, ezzel jár. Segít, hogy Istenhez közelebb kerüljek, és ezáltal a másik emberhez is közelebb kerüljek. Észrevegyem azt, aki nálam kisebb, nálam gyengébb, elesettebb, és felvegyem a terhét. És aki ezt megtapasztalja az életében, amelyről az egész Isten tiszteletünk szólt, hogy a nehézségek megtaníthatnak bennünket, akkor már ezeket nem keservesnek fogjuk látni, hanem amit a zsidókhoz írt levélben is olvashatunk. Később az igazság békességes gyümölcsét hozza a nehézség azoknak, akik megedződnek általa. Testvéreim, ne feledjük hát, hogy nem szabad menekülnünk az elől, ami az életünkben nehéz. Nem szabad menekülnünk a rossztól, a szenvedéstől, attól, ami nem tetszik. Mindebben is Isten akaratát kell keresnünk. Meg kell értenünk, azt kell keresnünk szüntelenül, hogy vajon miért lehet ez. Miért lehetünk ebben? Nem azt, amit a világ embere szokott ilyenkor feltenni kérdésként, hogy miért büntet Isten ezekkel a dolgokkal, mert nem erről van szó. Mert hogyha éppen ilyen nehézséget élsz át, kedves testvérem, akkor ezen gondolkozz el. Keressük azt, hogy Isten miért, mire szeretne bennünket tanítani, mit szeretne megmutatni nekünk, mi értelme van az egésznek. És imádkozzuk együtt azt az imádságot majd magunkban, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk Isten, és az erős lelket újítsa meg bennünk újra és újra. Ezt kérjük. Amen. Az ige hirdetése pedig válaszképpen a 725-ös számú énekünket énekeljük. Új szívet adj, Uram, én nekem. Így kezdődik.
Szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én is. Istenem, amely csupán csak te érted ég, véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom, te lakhelyed, hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van tele. Jézus a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet, és én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad odafenn a mennyben oda.
Kedves testvéreim, gyertek fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, arra azért, hogy ilyen hőségben is megőrzöl bennünket, hogy a te szeretetedet akkor is érzékelhetjük, amikor a körülmények nem azt diktálnák. De nem csak ezért adunk hálát, hanem minden minket ért nehézségért, szenvedésért, nyomorúságért, amely nem arra bátorít az ige, hogy ezeket várjuk és örüljünk ezeknek, pont ellenkezőleg, hogyha benne vagyunk, akkor tudjuk, hogy miért vannak, mire akarsz bennünket tanítani. Lehet, hogy alázatra, lehet, hogy együttérzésre, lehet, hogy még több szeretetre. Ezt te tudod, Uram, hogy mi a célod ezekkel. Mutasd meg nekünk, de te adj nekünk olyan szívet, amely egyre jobbá akar lenni, a te akaratodat keresni. Kérünk, Istenünk, áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját. Áld meg azokat is, akik ma nagy hőség miatt nem tudtak eljönni, vagy otthonaikból hallgatják az Isten tiszteletet. És te hallgass meg egy csendes percben elmondott imádságunkat is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a csendben hozzád fűzött imádságunkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba himnusz eléneklésével.
Oh.
Fogadjátok az Úr áldását, Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy énekeljük el a háborús helyzetre gondolva, és a világban zajló békétlenséggel együtt, hát azért imádkozva, hogy az elmúljon, a 799-es számú énekünk első versét, amely így kezdődik, mindig velem, Uram, mindig velem.
És befejezésül az ige mondani valójára, ismételten emlékezve a 720. énekünket énekeljük végig. Szólsz hozzám, Istenem, s én választadni készen már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Oh, strong.